Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem. Még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ámen. Énekeljük, kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén 276. dicséretünket. 276. dicséretünket énekeljük mind az öt verszakával. 276. dicséretünk így kezdődik. Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Imádkozzunk. Egyedüli reményünk, Úristen, csak Te vagy. Magasztalunk Téged, mert olyan reménység ez, a beléd vetett reménység, amely soha nem csalt még meg bennünket. Áldunk Téged, aki ezen a héten is minden nap újra fölvirasztottad ránk kegyelmedet. Köszönjük, hogy a Te jóságodból élhetünk. Hálát adunk, hogy mindennel, amire szükségünk van, megajándékozol bennünket. Tudjuk, mennyei édesatyánk, hogy minden jó ajándék, minden tökéletes adomány tőled származik. Áldunk Téged azért, mert a Te ígédben reménykedhetünk, amely tőled száll alá, és amely megváltoztatja, és magadhoz emeli a mi életünket. Köszönjük, hogy nem tér vissza hozzád üresen, hanem megcselekszi azt, amiért küldted. Áldunk Téged, mennyei édesatyánk, mert tudhatjuk, hogy jó terved van mi velünk. Kérünk, hogy most is erre a Te jó tervedre taníts bennünket. Könyörgünk újra a szükséget szenvedőkért, az árvát, a nyomorultat, a szegényt ne hagyd el, hanem kinek-kinek azt, amiben hiánya van, Te add meg ő neki. Könyörgünk, hogy Te légy a betegek gyógyítója, a gyászolók vigasztalója, az elesettek felsegítője. Könyörgünk azért, hogy Te állj mellénk is nyomorúságainkban. És kérünk, hogy legnagyobb nyomorúságunkban, a bűnben, Te adj olyan látást, hogy akarjunk szabadulni. Te add meg azt a vágyat, hogy legyen elegünk a bűn mindenféle csalárdságából. Kérünk azért, hogy Te vezessel minket a tőled való igazi életre. Köszönjük, hogy ezt is szavaddal végzed. Kérünk, hogy szent lelkeddel elevenítsd meg most azokat az igéket, amelyeket sok ezer éve írtak le, és amelyeken keresztül mégis ma is a legaktuálisabb üzenet szólhat egyenként mindannyiunkhoz. Add, hogy senki sem menjen el úgy, ahogy idejött. Könyörgünk azért, hogy változtass meg bennünket. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, írva található a Mózes első könyvében, Mózes első könyve 5. részében. Mózes első könyvének az 5. részéből olvasom Isten igéjét. Ez Ádám nemzetségének a könyve. Amely napon teremté Isten az embert, Isten hasonlatosságára teremté azt. Férfiúvá és asszonnyá teremté őket, és megáldá őket, és nevezi az ő nevüket embernek, amely napon teremtetének. Élt vala pedig Ádám 130 esztendőt, és nemze fiat az ő képéül és hasonlatosságára, és nevezi annak nevét Sétnek. És telének Ádám napjai, minek utána Sétet nemzette 800 esztendőre, és nemze fiakat és leányokat. És lőn Ádám egész életének ideje 930 esztendő, és meghala. Éle pedig Sét 105 esztendőt, és nemzé Énóst. És éles Sét, minek utána Énóst nemzette 807 esztendeig, és nemze fiakat és lányokat. És lőn Sét egész életének ideje 912 esztendő, és meghala. Éle pedig Énós 90 esztendőt, és nemzé Kénánt. És éle Énós, minek utána Kénánt nemzette 815 esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. És lőn Énós egész életének ideje 905 esztendő, és meghala. Éle pedig Kénán 70 esztendőt, és nemzé Mahalalélt. És éle Kénán, minek utána Mahalalélt nemzette 840 esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. És lőn Kénán egész életének ideje 910 esztendő, és meghala. Éle pedig Mahalalél 65 esztendőt, és nemzé Járedet. És éle Mahalalél, minek utána Járedet nemzette 830 esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. És lőn Mahalalél egész életének ideje 895 esztendő, és meghala. Éle pedig Járed 162 esztendőt, és nemzé Énókot. És éle Járed, minek utána Énókot nemzette 800 esztendőt, és nemze fiakat és leányokat. És éle Járed, minek utána Énókot nemzette 800 esztendőt, és lőn Járed egész életének ideje 962 esztendő, és meghala. Éle pedig Énók 65 esztendőt, és nemzé Metusélacht. És járt Énók az Istennel, minek utána Metusélacht nemzette 300 esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. És lőn Énók egész életének ideje 365 esztendő. És Énók Istennel járt vala. Eltűnék, mert Isten magához vevé. Éle pedig Metusélach 187 esztendőt és nemzé Lámeket. És éle Metusélach, minek utána Lámeket nemzette 782 esztendőt, és nemze fiakat és leányokat. És lőn Metusélach egész életének ideje 969 esztendő, és meghala. Éle pedig Lámek 182 esztendőt, és nemze fiat. És nevezi azt Noénak, mondván, ez vigasztal meg minket munkálkodásunkban, s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr. És éle Lámek, minek utána Noét nemzette 595 esztendőt, és nemze fiakat és leányokat. És lőn Lámek egész életének ideje 777 esztendő, és meghala. És mikor Noé 500 esztendős volt, nemzé Noé Sémet, Hámot és Jáfetet. Kedves testvéreim, mai napra református bibliaolvasó kalózunk ezt az ige szakaszt ajánlotta olvasásra a mi számunkra. Az a tapasztalatom saját és mások elmondása alapján, hogy ez a rész a Biblia azon részei közé tartozik, amit nem igazán szeretünk olvasni, és szívesebben átugranánk rajtuk. Nevek sorjáznak előttünk végtelen hosszúságban, teljesen ismeretlen idegen nevek, nem tudunk velük mit kezdeni, és látszólag teljesen sematikus mondatok kapcsolják össze ezeket a neveket. Mit mondhat ez mi nekünk? Valóban a nemzetségtáblázatok tanulmányozása a Biblia olvasás legnehezebb részei közé tartozik, mégis van az ilyen igéknek is üzenete a mi számunkra, érdemes nekifogni ezek tanulmányozásának. Külön nehézséget jelent, hogyha ezt az igeszakaszt kezdjük el tanulmányozni, hogy azok az életkorok, amelyeket egyes embereknek tulajdonít itt a Szentíró, a mi számunkra egészen hihetetlennek tűnnek. Nagyon sokszor ez az első, ami megragadja a figyelmünket, és talán nem is tudunk elszakadni attól, hogy olyan emberekről ír Mózes ebben a szakaszban, akik 700-800-900 esztendőt is megéltek, és ezt követően haltak meg. Sokan talán éppen ezért kicsit mosolyogva toljuk félre ezeket a szakaszokat. Mit kezdhetünk azzal, hogy emberek ilyen hosszasan éltek? Valóban igaz-e az, amit itt a Szentíró leír, vagy csak egyszerűen a mesék világába tartozik mindaz, amiről itt szó van? Mások éppen az ellenkező végletbe esnek át, és megpróbálják minden úton és módon magyarázni azt, hogy hogyan lehetséges, hogy mégis úgy van, ahogy Mózes ezt itt leírta, hogy emberek 900 esztendőt is túléltek. Azt gondolom, hogy ilyenkor tévedésben vagyunk, nem a fejezet központi mondani valójával foglalkozunk. Ez a fejezet ugyanis nem azt akarja mondani, hogy lehetséges vagy nem lehetséges az, hogy emberek több száz évet élnek. Nagy veszélye az a bibliaolvasásunknak, hogyha ilyen részletekbe megakadunk, és nem figyelünk föl a lényegre. Ezek a számok, mint a Bibliában nagyon sokszor a számok, ugyanis nem abszolút értelemben véve matematikailag fontosak a mi számunkra, és így jelentenek a számunkra valamit, hanem szimbolikus értelmük is van nekik. Ez különösen a Mózes első könyvében, a Biblia első könyvében és a Jelenések könyvében, a Biblia utolsó könyvében figyelhető meg. Üzenetük van ezeknek a számoknak. De még azt is elmondhatjuk, hogy nem ezeknek a számoknak van elsődleges üzenete ebben a szakaszban, hanem minek. Ha ezt a felsorolást végignézzük, akkor éppen azok a mondatok válhatnak a mi számunkra nagyon sokat mondóvá, amelyek látszólag teljesen sematikusak, és amelyek minden egyes személlyel kapcsolatban előfordulnak. Sőt, mi több, azok a mondatok válhatnak aztán még inkább sokat mondóvá, amelyek szakítanak ezzel a sematikus felsorolással, amelyekben megváltozik a Szentírónak a fogalmazása. Három üzenetét figyeljük meg ennek a szakasznak, amely beleágyazódik egy alapvető üzenetébe, amely végighalad az egész fejezeten. Ha ezt a fejezetet meg akarjuk érteni, akkor egy olyan szóra kell felfigyeljünk, ami három versenként szisztematikusan visszatér. Ez a szó az, hogy meghala, vagy mai nyelvünkben így mondjuk meghalt. Újra és újra olyan emberekről olvasunk, akik meghalnak. Különösen is azért válik ez érdekessé, mert hogy korábban a Bibliából nem olvasunk senkiről, aki természetes halállal halt volna meg. Arról olvasunk, hogy egyik testvér megölte a másikat, arról olvasunk, hogy valaki gyilkos indulattal agyoncsapott valakit, de arról, hogy valaki természetes halállal meghalt volna, nem volt szó. Az egész fejezetet beárnyékolja éppen ezért ez a folyamatosan visszatérő szó, nem tudunk egyik másik emberről semmi többet ennél, csak azt, hogy születtek neki fiai és lányai, és aztán végén meghalt. Arra figyelmeztet minket ez a felsorolás, és ez egy nagyon fontos, alapvető üzenete, hogy a bűnbe esett ember életét kíséri és beárnyékolja a halál. Elválaszthatatlan részévé vált az ember életének. Amikor az ember Isten ellen fellázadt, amikor nem engedelmeskedett neki, amikor megvonta a bizalmát tőle, akkor a saját halálos ítéletét írta alá. És talán úgy tűnik, hogy amikor Isten kimondja rá a halálos ítéletet, akkor nem hal meg, de melyik az a halálos ítélet, amelyet ott helyben végrehajtanak. De az a halálos ítélet alá lett írva. és azt a halálos ítéletet végrehajtották. Lehet, hogy évszázadok teltek bele, de azok, akik vétkeztek Isten ellen, meg kellett, hogy halljanak. Nem menekülhettek el a halál elől. Azért nagyon fontos üzenet ez a mi számunkra, mert ha körbenézünk, magunk körül is láthatunk sok olyan embert, akik menekülnek a halál elől. Magam is beszéltem olyan férfival, aki saját legközelebbi szerettei temetésére sem akart elmenni, mondván, hogy fél szembesülni a halállal. Inkább nem beszél róla, nem gondolkozik róla, nem is gondol rá, nem megy olyan helyre, ahol ilyesmiről szó lehetne, csak nehogy a halállal kelljen szembesülni. Ha pedig foglalkozunk a halállal, akkor leginkább megpróbáljuk valahogyan csökkenteni a súlyát, játékot gyártunk belőle, talán sokan ismerik Kosztolányinak a versét, hogy akarsz-e játszani halált, vagy máskor az emberiség nagyobb gondolkodói odáig jutottak el, hogy a halállal való szembenézésből valamiféle erkölcsi kötelességeket vontak le. Tudjuk, hogy az egzisztencialisták beszéltek a halállal körülvett életről, és arról, hogy ez a halállal körülvett élet arra indít minket, hogy Isten, hogy az embertársaink javára is hasznosan éljünk, de az egzisztencialisták legnagyobbjai ateisták voltak, és éppen ezért a Bibliával, a Bibliának az üzenetével nem tudtak egyetérteni. És hogy mit jelent Isten nélkül valamiféle erkölcsi tanulságot levonni a halálból, azt jól mutatja József Attilának az ismert két hexametere, teljesen ingatag alapokon nyugvó erkölcsről van itt szó. Miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgy is, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is. A halál nem kötelezheti az embert arra, hogy akárhogyan is éljen. A Biblia többet mond, mint ezek a tudósok, akik valamiféle erkölcsi következményeket vontak le a halálból. A Biblia arról beszél, hogy a halál nem csupán leválaszthatatlan velejárója az emberi életnek a bűnbeesés óta, hanem azt mondja, hogy a halál büntetés. Két fejezettel korábban olvashatunk a bűnbeesésről, arról, hogy az ember megtagadja az engedelmességet Istennek, és itt arról olvasunk, hogy ennek a bűnnek, ennek az Isten ellen való lázadásnak a következménye a halál. S több is annál, mint ami látható itt belőle, több is annál, mint a testi halál. Ott van mindaz, amit Isten ítéletként kiszabott az emberre, a nyomorúság a földi életben, a nehézségek, a fáradtság, a szülés fájdalmai, és a végén testi életünk lezárulása. De azért is sokkal többet mond a Biblia annál, mint amit az emberiség nagy gondolkozói kitaláltak, mert ha büntetésről van szó, akkor az ember a bíróra is rá tud nézni. Egy olyan büntetésről van szó, ami elől el nem menekülhetünk. Csak egyféle módon, hogyha oda megyünk ahhoz a bíróhoz, aki azt a büntetést kiszabta a mi számunkra. És ez a bíró reménysugarat támaszt előttünk, akkor is, amikor ebben a fejezetben, a Szentírásban a halál létére figyelmeztet. Három reménysugár csillan föl ebben az igében, ezekre figyeljünk, amelyekre Isten a mi figyelmünket irányítja. Az életünk halállal körülvett élet ugyan, de mégis Istennek a célja az emberrel továbbra is megmarad. Azt olvastuk újra, amit a Biblia elején is olvashatunk, amely napon teremté Isten az embert, Isten hasonlatosságára teremté azt. S két verssel később azt olvassuk, Ádám nemze fiat az ő képére és hasonlatosságára. Isten céllal teremtette meg az embert. Azzal a céllal, hogy hasonmása, az ő képe, képmása legyen a világban. Azt fejezi ki ezzel a Szentírás, hogy egyrészt az embernek feladata, célja, hogy Istennel kapcsolatban legyen, hogy legyen a teremtettségben valaki, aki odafigyel Istenre, aki meghallja az ő szavát, aki gyönyörködik az ő tetteiben, és aki dicsőíti őt, és azt jelenti, hogy Isten földi képviselőjeként Isten akaratát megmutathatja ezen a világon. Minden teremtett lény számára. És annak ellenére, hogy az ember bűnbe esett, annak ellenére, hogy az ember magától nem fordul oda Istenhez, nem tekint ő rá, és nem az ő akaratát mutatja meg a világ fele, Istennek továbbra is ez a célja az emberrel. Ezért olvasunk arról, hogy Isten nem vet véget az emberiségnek, bár az egyes emberek élete véget ér egyszer, de az emberiség története folytatódik. Ahogyan Isten megteremtette a saját képmására Ádámot, úgy Ádám nemzette a saját képmására az ő fiát, Sétet. És ez a sor folytatódik folyamatosan. Hadd hívja föl arra a mi figyelmünket ez az ige, hogy adjunk hálát az utánunk következő, sorra utánunk következő nemzedékekért. Hogy figyeljünk föl arra, hogy azt, amit Isten mi bennünk elkezd munkát, azt ő bennük is folytatni akarja. Hogy a mi életünk célja nem zárul le a mi földi halálunkkal, hanem újabb és újabb embereket helyez Isten a világtörténelembe, újabb és újabb generációkat, akiknek ezt a csodálatos célt adja, hogy az ő képmását hordozzák. És ugyanez az ige felelősséget is jelent a mi számunkra. Mert nem azt mondja a Biblia, hogy nemzette Ádám Sétet az Isten képmására, hanem azt, hogy a maga képmására és a maga hasonlatosságára nemzette őt. Ádám nem tehet Istenhez hasonlóvá valakit. Csak akkor, hogyha ő maga is hasonlít Istenre. Állítson meg most minket ez a gondolat, utódaink életét azok az arcvonások, azok a bűnök, hibák, szokások, vagy akár azok a jó cselekedetek, azok a Isten szerint való tetteink fogják meghatározni, amelyek a mi életünket kísérik végig. És amikor utódainkról beszélünk, ne csak azokra gondoljunk, vagy ne csak azok gondoljanak magukra, akiknek már gyermekeik vannak, igaz ez nagyobb méretekben is, a következő generációk életére nagy mértékben kihat az, hogy egy-egy generáció hogyan él. Az a generáció, ahol a emberek felülemelkednek a törvényeken, és bizonyos kérdésekben nem tartják azt a maguk számára kötelezőnek, olyan nemzedéket fog szülni, amelyik a törvényeket teljesen semmibe veszi esetleg. Hiszen látták a szüleiken azt, hogy a törvény teljesen lényegtelen, és abszolút nincsen rá szükség csak akkor, hogyha hasznos az ember számára. Ahol a másik kihasználása a normális, ott néhány generáció múlva nem csak normálissá, hanem normává is válik ez azok számára, akik abban élnek. Ahol a többiek szemébe mást mondanak, mint amit a hátuk mögött róluk mondanak, ott a hazugság lesz a természetes néhány generáció múlva. Olyan jó összehasonlítani azt a névsort, ami a Bibliában az előző fejezetben található, és ezt a névsort. Döbbenetes, hogy nagyon hasonló nevek sorakoznak a Mózes első könyve 4. részében, Káin utódai között, mint a Mózes első könyve 5. részében. És mégis egészen másmilyen emberekről olvasunk ott. Az a sor azzal az emberrel kezdődik, aki felindulásában agyonütötte a testvérét. És a későbbi szavaiból se derül ki, hogy nagyon bánná ezt a bűnét, nem azt mondja, hogy nagyobb ez a bűn annál, hogy elviselhetném, hanem csak annyit mond, hogy nagyobb ez a büntetés, amit Isten kiszabott rá annál, hogy ő ezt elviselhetné. És hova vezet ez a sor? Ez a sor oda vezet, hogy a nem sokkal későbbi generációban egy Lámek nevű férfi fölállítja az erőszak ideológiáját. Kimondja azt, hogy ha valaki megsebzi őt, akkor őnek joga van azt megölni. És ha 7-szeres volt a bosszú Káin életéért, akkor az ő élete 77-szeres bosszút érdemel. Persze nem Istentől, ezt majd ő végrehajtja, vagy az utódai. Ide vezet az a sor, amelyik az erőszakkal kezdődik, és amelyik az erőszakban teljesedik végül is ki. És ebben a fejezetben arról olvashattunk, hogy Ádám, amikor fiat kap, illetve az előző fejezet végén arról olvashatunk, hogy Ádám, amikor újra fiat kap sétet, akkor azt mondja, hogy Istentől kaptam újra magot Ábel helyett. Onnan kezdődik, hogy valaki Istentől fogad el ajándékot. Ott folytatódik, hogy Ádám unokájának a születésekor már imádkoznak és segítségül hívják az Úr nevét. Nem az emberi erőt hívják segítségül, hanem az Úr nevét. És odaér véget, hogy egy újabb Lámek azt mondja ki fia születésekor, hogy ő az, aki Isten reménységét hordozza ebben az Isten átkozta állapotban, és megszületik Noé, akiről tudjuk, hogy fedhetetlen és igaz ember volt. Így húzódik végig az, ami az elődökre jellemző, az utódok során. Ilyen nagy a felelősségünk a következő generációkkal szemben. Készek vagyunk-e életünket Isten akaratához igazítani? Készek vagyunk-e arra, hogy az ő szavaihoz, gondolkozásához igazítsuk a saját életünket, hogy a gyermekeink életében is ez legyen az igaz? Hogyan működik ez? Erre egy másik példát olvashatunk ebben a fejezetben. Énokról a következőt olvassuk. Énok az Istennel járt, és Énok egész életének az ideje 365 esztendő volt, mivel pedig Énok Istennel járt, eltűnt, mert Isten magához vette őt. Énokról azt olvassuk, hogy Istennel járt. Kétszer is mondja ezt róla a Szentírás. Senkiről másról nem olvassuk ezt ebben a névsorban, róla olvassuk csak ezt. Úgy tűnik, hogy az életének különös tulajdonsága volt, ami mindenestül meglátszott az életén, hogy ő Istennel járt. Ilyen példa tudott lenni ő a következő generációk számára, nem véletlen, hogy az ő unokája volt az a Lámek, akiről azt olvassuk, hogy 777 évig élt, ez is egy szimbolikus szám, a teljességet jelzi, és Énok életére is ez volt a jellemző. Mit jelent ez, hogy Istennel járt Énok? Azt jelenti, hogy Isten a bűnbeesés után sem fordult el az embertől. Nem hagyta magára a nyomorúságában, sőt, kész volt az emberrel megosztani a nyomorúságát. Éppen ezért annak, aki Istentől ezt elfogadta, megadatott, hogy Istennel járhatott. Meg tudta változtatni nem csak Énok életét ez, hanem valóban a nyomorúságából áldást formált. Honnan tudjuk ezt? Újabb szimbolikus számot látunk. Énok 365 évig élt. Döbbenetes ez a szám. Egyrészt azért, mert azok, akik ebben a fejezetben még föl lettek sorolva, legalább kétszer, de többségükben majdnem háromszor ennyi ideig éltek, mint Énok. Azt lehet mondani, hogy ebben a környezetben Énok élete egészen rövidnek számít. És ugyanakkor a 365-ös szám mindannyiunk számára ismerős, az év napjainak a számáról van szó. Egy teljes év 365 napig tart. Azt jelzi a Biblia nyelvén ez a szám, ez az életkor, hogy Énok egy teljes, tartalmas, gazdag életet élhetett. Pont ő, akinek ennyire rövid volt az élete. Olyan jó azt látni ebben a fejezetben, hogy a teljesség, a tartalmas élet nem biztos, hogy az élet hosszúságától függ. valami egészen más tényező játszik itt közre. Az, amit így olvasunk, hogy Énok Istennel járt. Édesapám egyszer úgy szemléltette nekem ezt az igazságot, hogy az ember élete olyan, mint egy doboz. A doboz attól függően tud minél több mindent magába foglalni, annál inkább tartalmas tud lenni, minél inkább három irányba megnöveljük a kiterjedését. De fontos, hogy három irányba növeljük meg a kiterjedését, mert egy két kiterjedésű doboz az nem doboz, mint tudjuk, az csak egy lap. Az életünk is olyan, mint a doboz, hogy van neki hosszúsága. Az életünk hosszúságát mérjük években, és nyilván minél hosszabb ideig él az ember, annál több minden fér el az életében. De a doboznak van egy szélessége is. Mi életünknek is van szélessége, nem csak hosszúsága. Ez a szélessége, fogalmazhatjuk így, a lehetőségeinktől függ, attól, hogy milyen ajándékokat kapunk Istentől, milyen gazdagságunk van, milyen kapcsolatokkal rendelkezünk, milyen tudásra tettünk szert, mindezek segítenek abban, hogy tartalmas életünk legyen. De mindez önmagában kevés. Egy doboznak kell, hogy legyen magassága is. Ha egy doboznak nincsen magassága, akkor egy egyszerű lapról van szó, amire bármit rátesznek, az legurul róla, az első nagyobb zökkenőnél kiesik belőle. A doboznak magassága is kell legyen. Ez a magassága az ember életében az Istennel való kapcsolata. És talán nem kell azt bizonygatni, hogy a legkisebb doboz is többet tud magába foglalni, mint egy hatalmas alapterületű lap. A mi életünk akkor lesz tartalmas, gazdag, mások számára is áldásos dobozzá, ajándékcsomaggá, hogyha van annak mennyei kiterjedése. Hogyha a mi életünket is összeköti Istennel ez a két szó, ha ezt írhatják majd a mi sírfeliratunkra is, hogy Istennel járt. Mert ha Istennel járt, akkor a doboz megtölthetővé vált tartalommal. Az élet tartalmassága, gazdagsága nem a hosszúságától függ. Ez a hosszúsága a doboznak. Nem is a szélességétől, amit így fogalmazhatnánk, hogy a sikeressége a doboznak, vagy az embernek, nem a doboz szélességétől. A Timóteushoz írt második levélben Pál apostol így fogalmazza meg élete végén a gondolatait. A nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a manapon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Azt gondolhatnánk ennek alapján, hogy vidám, gazdag, sikeres életre tekint vissza az apostol. Amikor azt mondja, hogy futásomat megfutottam, a nemes harcot elvégeztem. Valójában ezeket a sorokat Pál apostol egy börtönből írja. Nyomorult, szenvedő helyzetből, várva a kivégzését. És mégis így tud visszatekinteni, hogy az élete egy teljes egész. Olyan jó volna elhinni és elfogadni Istennek ezt az igazságát, hogy nem az életünk hosszúsága, nem annak sikeressége, hanem az Istennel való kapcsolatunk az, amely gazdaggá, tartalmassá teheti a mi életünket. És még egy dolgot tanulhatunk Énok példájából. Énok Istennel járt, és eltűnt, mert Isten magához vette őt. Énok kapcsán nem olvasunk arról, hogy ő meghalt volna. Ez nem azt jelenti, hogy ha valaki Istennel jár, az szükségszerűen elkerüli a testi halált. De arra mutat rá, hogy Istennek megvan a hatalma a halál felett is. Az övéi életéből el is veheti a testi halált, megszüntetheti annak a következményeit, mint ahogy Jézus esetében láthatjuk, amikor föltámasztott halottakat, és abban minden Istenben hívő egészen biztos lehet, hogy a halál fölött is Úr, az az Isten, akivel ő együtt jár, akivel ő kapcsolatban van. Ezért egészen biztosan tudhatja azt, hogy a halálon túl is tart az a kapcsolat, ami megkezdődött itt a Földön. Lehet, hogy az életünk halállal körülvett élet, de egyszer átlépünk ebből a halállal körülvett életbe, az örök életből az örök életbe, abba az örök életbe, ahol nincsen többé a halálnak ereje és pusztítása. Azt olvassuk a 73. Zsoltárban, ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Testünk elfogyhat, megemésztheti az idő, a por, de Istentől mindez nem tud elszakítani bennünket. És egy harmadik reménysugára is irányítja a mi figyelmünket ez az ige. Az a Lámek, aki utoljára hal meg ebben a fejezetben, gyermeket nemz, akit Noénak nevez. Noé neve azt jelenti, hogy vigasztalás. Ő vigasztal meg minket munkálkodásunkban, s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr, mondja Lámek. Nagy remények fűződnek Noéhoz. És tudjuk azt, hogy Noé valóban beváltotta ezeket a nagy reményeket. Nagy vigasztalássá vált azok számára, akik hittel rátekintenek. Az a különleges, hogy ez a nagy vigasztalás egy még nagyobb ítéletben vált láthatóvá. Noé életében érkezett el az a pillanat, amikor a kortársainak a bűnét megelégelte Isten, és az egész akkor élő emberiséget elpusztította. Az egész akkor élő emberiséget, kivéve Noét, és azokat, akik Noéval voltak együtt. Nem az ítéletet szüntette meg, de vele, akik vele voltak, átjuthattak az ítéleten. Épségben, egészségben átélhették azt. A testi halál csak előre jelezte Isten ítéletét Noé kortársai számára, s ők nem vették azt komolyan. S Noé, aki igaz és fethetetlen ember volt, komolyan vette Isten akaratát. Komolyan vette azt is, hogy lesz ítélet, és Istenhez menekült az ítélet elől. Az Új Szövetség azt mondja, hogy a mi számunkra Noé képében Jézusra érdemes figyelni. Ahogyan Noé megmentette azokat, akik vele voltak, ahogyan Noéval együtt meg lehetett menekülni, úgy mi megmenekülhetünk az Úr Jézussal. Az Ószövetségben Noé neve jelenti a vigasztalást. A mi számunkra egy egészen másmilyen vigasztalásról beszél a Szentírás. A reformáció korában született hitvallásunk olyan szépen fogalmazza ezt meg, a Heidelbergi K.T. első kérdését és feleletét sokan ismerik a testvérek közül is. Minéked életedben és halálodban is egyetlen vigasztalásod. És azt mondták a bölcs reformátorok, hogy az, hogy testestől is, lelkestől is, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, az Úr Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérén minden bűnömért tökéletesen eleget tett, s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, s úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egyetlen hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább minden az én üdvösségemre szolgál. Ezzel a Jézus Krisztussal nézhet szembe a halállal, Isten ítéletével, Isten büntetésével mindenki, aki ő hozzá tartozik. Jézus Krisztus a mi számunkra az igazi vigasztalás. Isten ítélete elérkezik az egyes ember életében a halállal, a földi, a testi halállal, és elérkezik majd az utolsó ítéletkor. De Jézus Krisztus arra tanít, hogy aki ő benne hisz, az nem megy az ítéletre, hanem már által ment a halálból az életre. Azt olvassuk ebben a fejezetben, hogy az ember élete halállal körülvett élet. Olyan élet, amelyik folyamatosan a halállal kell, hogy szembesüljön. Valaki egyszer azt mondta, amikor megkérdezték, hogy mit gondol a keresztényekről, hogy a keresztények olyan emberek, akik mindig a halállal foglalkoznak. És hozzátette, elég morbid dolog. Olyan jó lenne, hogyha mi nem a halállal foglalkoznánk, hanem azzal, aki a halál felett is úr. Azzal, aki maga szenvedte el a még nagyobb ítéletet, azt az ítéletet, amiben megláthatjuk, hogy mi az, ami a mi ítéletünk lett volna, vagy lehet, hogyha nem ő vele tartunk, és akivel együtt át lehet élni, túl lehet élni ezt az ítéletet, aki megmenthet bennünket az ítéletből. Olyan jó volna, hogyha azzal együtt élhetnénk már itt a földön, és azzal együtt nézhetnénk szembe a halállal, aki azt mondta magáról, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él az. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Jézus Krisztus, neked adunk hálát azért, mert azt az ítéletet, amit mi érdemeltünk volna meg, te elszenvedted. Köszönjük, hogy a poklok minden mélységét, a szenvedések minden kínját megjártad, azért, hogy mi nekünk ezt ne kelljen megjárni. Áldunk téged, hogy te erősebb vagy a halálnál, hogy nálad vannak a pokol kulcsai. Köszönjük, hogy akik hozzád tartoznak, azoknak az életén a halál nem vehet erőt. Könyörgünk, Urunk, azért, azokért, akik közülünk még nem tartoznak te hozzád. Kérünk azért, hogy minden akadályt te távolíts el ennek az útjából. Kérünk azért, hogy mindannyian hadd tapasztaljuk meg, hogy micsoda vígasztalás van te benned. Taníts meg bűnbánattal eléd borulni, és kérni az örök élet ajándékát tőled, aki megszerezted azt a mi számunkra. Kérünk azért, mennyei Urunk, hogy add, hogy tudjunk úgy járni ezen a földön, ahogy Énók járt Istennel. Köszönjük, hogy a te neved azt is jelenti, hogy Immánuel, velünk az Isten. Kérünk azért, hogy hadd lássák ezt a körülöttünk élők, hogy hadd lehessen tartalmas, gazdag és neked kedves az életünk. Urunk, olyan sokszor még az Isten félelmet is nyerészkedésre használjuk. Taníts meg arra, hogy nagy nyereség maga az Isten félelem megelégedéssel. Taníts arra, hogy ebben van az igazi gazdagság. Aki általad Istent megismeri, az minden örömnél, minden gazdagságnál többet talál. Add, hogy ezzel a vággyal forduljunk újra és újra a te igédhez. Kérünk, hogy támaszd föl azt a szomjúságot mi bennünk, amit csak a te igéd tud kielégíteni. Könyörgünk, hogy kapcsold így a mi életünket te hozzád. És így kérünk, Urunk Jézus Krisztus, a következő generációkért. Annyi ifjúsági hét lehetett már idén is, itt a gyülekezetünkben is, és szerte az országban. Kérünk azért, hogy teremjen azok között, a fiatalok között, akik ott voltak, gyümölcsöt a te igéd. Könyörgünk azokért, akik most vannak lenn Neszmélyen, szóljon tisztán, világosan a te szavad, adjon megtéréseket és megújulásokat. Kérünk téged, Urunk, azért, hogy tedd olyanná a mi életünket, ami példa a következő nemzedékek számára. Tudjuk, Urunk, hogy a mi hasonlatosságunk fog folytatódni ezekben a nemzedékekben. Add, hogy ne ítélet, hanem ajándék lehessen ez az ő számukra. Tégy minket valóban követendő példává. Köszönjük neked, hogy te meg tudod változtatni a mi életünket. Megvalljuk, hogy ha szembenézünk bele, sokszor azt látjuk, hogy pusztít benne a halál. Pusztítja nem csak a testünket betegségek formájában, hanem pusztítja emberi kapcsolatainkat, és a veled való kapcsolatunkat is. Urunk Jézus Krisztus, te feltámadtál és legyőzted a halált. Kérünk, hogy győzd le a bennünk levő halált is kegyelmeddel. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Jézus mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igéimet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Amen.